Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Szeretett kelenföldi testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban éppen egy hónappal ezelőtt, 70. vasárnapján került elénk a szőlő munkások példázata. Lehet, hogy egy kicsit többet mondana, ha ezt a példázatot így hívnánk, hogy a szőlős gazda példázata, hiszen az eredeti cím ellenére ennek a példázatnak a főszereplője a gazda, a szőlős gazda, és két gondolatra szeretnék visszautalni az akkor elhangzottakhoz, hogy milyen megdöbbentő ebben a példázatban, hogy attól még, hogy valaki bekerül az Isten szőlőjébe, az Isten kegyelméből ott szolgálatot végezhet, ez nem jelenti azt, hogy hibátlanná válik. A példázat végén ugyanis azt olvassuk, hogy akik az egész nap terhét és hevét hordozták, azaz végig a gazda közelében és szőlőjében lehettek, a végén zúgolódni kezdtek el, sőt, a gazda meg is fenyíti őket, hogy gonoszati tekintetetek. Milyen elgondolkoztató ez nekünk, reánk nézve, akik azt gondoljuk, és jól gondoljuk szerintem ennek ellenére, hogy ott vagyunk a szőlőben, de kísérthet bennünket is, hogy nehogy azt higgyük, hogy hibátlanok és tökéletesek vagyunk. A másik nagyon elgondolkoztató volt ebben a példázatban a gazdát illetően, hogy ez a gazda mindenkinek egy dénárt adott. Azoknak is, akik egész napot dolgoztak, és azoknak is, akik csak egyetlen egy órát dolgoztak a szőlőbe. És amikor észreveszi a zúgolódást, akkor csak ezt kérdezi a szőlős gazda. Hát nem szabad-e nekem azt tennem a javaimmal, amit én szeretnék? Vagy a te szemed azért gonosz, aki ugye egész nap a terhet hordoztad a szőlőben, mert én jó vagyok? És akkor ez a gondolat tovább hengerítve az akkori gyülekezetnek talán, és a mostani gyülekezetnek is ezt üzeni, hogy nekünk keresztényeknek szabad azonosulnunk a szőlős gazdával, amikor akarnak bennünket kísérteni és eltéríteni az igaz útról, vagy kihívni a szőlőből, hát nem szabad nekem kereszténynek lenni? Hát nem szabad nekem az Isten törvényét szentnek tartani? Hát nem szabad nekem a családot és a keresztény erkölcsöt mindennél fölöttébb megtartani és követni? No, ne ijedjünk meg! Nem mondom el a prédikációt, amit egy hónappal ezelőtt mondottam, de mindezt azért mondtam el, mert ez a szőlős gazda nem hagy nyugodni bennünket, mert ma is ő kerül elénk. Méghozzá nagyon érdekes módon több száz évvel az előbb lejegyzett példázatot megelőzően Ézsaiás is már prófétál a szőlős gazdáról, és a mai igében, a mai proféciában ezért megint ráfigyelünk, talán mondhatnám így is, hogy a mi gazdánkra is tudhatunk meg néhány újabb tulajdonságot erről a szőlős gazdáról. Így hallgassuk meg immár tehát az előírt proféciát, az igehirdetés alapjául előírt igeszakaszt, Ézsaiás próféta könyvének 5. fejezetéből az első verstől kezdődően olvasom a következő képpen. Dal a terméketlen szőlőről. Dalt éneklek kedvesemről, szerelmesem szőlőjéről. Szőlője volt kedvesemnek kövér hegyoldalon. Fölásta és megtisztította a kövektől. Beültette nemes vesszővel. Közepére tornyot épített, sajtót is vágatott benne. Várta, hogy jó szőlőt teremjen, de vadszőlőt termett. Most azért, Jeruzsálem lakói és Júda férfiai, tegyetek igazságot köztem és szőlőm közt. Mit kellett volna még megtenni szőlőmmel, amit meg nem tettem? Vártam, hogy jó szőlőt teremjen, miért termett vadszőlőt? Most megmondom néktek, mit teszek szőlőmmel. Lerombolom a kerítését, hogy lelegeljék. Kidöntöm a kőfalát, hogy összetiporják. Hagyom, hogy elvaduljon. Nem metszik, nem kapálják. Fölveri a tövis és a gaz. Megparancsolom a felhőknek is, hogy ne adjanak rá esőt. A seregek urának szőlője Izraelnek háza, és gyönyörű ültetvénye, Júda férfiai, törvényességre várt, és lett önkényesség, igazságra várt, és lett kiáltó gazság. Urunk, szentelj meg minket az igazsággal, a te igéd igazság. Ámen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Ki ez a mi gazdánk, a mennyei szerető atya? Első olvasásra is talán föltűnt, hogy mintha a különbség lenne a profécia eleje és a második része között. Az eleje az írásmagyarázók szerint egy bordallal indul, amely ismert az Énekek éneke könyvének 8. fejezetéből is. Dalt éneklek kedvesemről, szerelmesem szőlőjéről, szőlője volt kedvesemnek. Ki énekel? Ki a kedves? Ki a szerelme az éneklőnek? Ki ez a kedves? Aztán a 3. verstől vált a személyes név más. Most azért Jeruzsálem lakói és Júda férfiai, tegyetek igazságot köztem és szőlőm közt. Hogy egyértelmű legyen, hogy kiről van itt szó, a 7. versből idézve megtudjuk. A seregek urának szőlője, Izraelnek háza és gyönyörű ültetvénye Júda férfiai. Azaz a gazda, a szőlős gazda, maga a mindenható, szent és örök Isten. Ezért tehát első gondolatként azt szeretném a szívünkre helyezni, hogy mennyire elgondolkodtató, és talán először még furcsa is, vagy talán még meg is botránkozunk, hogy egy bordalba fogalmazza, szerkeszti bele a mondandóját Ézsaiás. Honnan veszi a bátorságot, hogy úgy beszéljen Istenről, mint kedveséről, mint szerelmeséről? Dalt éneklek, ugyanis kezdi így a proféciát, és Ézsaiás kezdi, és beszél a szőlős gazdáról. Dalt éneklek kedvesemről, szerelmesem szőlőjéről, szőlője volt kedvesemnek kövér hegyoldalon. Ézsaiás a mindenható Szent Istenről úgy profétál, mint aki a kedvese, mint aki a szerelme. Honnan veszi a bátorságot ehhez Ézsaiás? De aztán egy kicsit ezen elgondolkodunk, akkor nagyon megnyugszunk, és oda jutunk, hogy igen, nekünk olyan gazdánk van, akivel személyes kapcsolatba kerülhetünk. Sőt, a mi gazdánkkal csak úgy van értelme kapcsolatban lenni, vagy követni őt, ha eljutunk erre a bizalmas kapcsolatra vele. A mindenható Istennel személyes, intim, lelki kapcsolatot lehet kiépíteni. Sőt, akkor kezdődik igazán az Isten hit, amikor ilyen kapcsolatba kerülünk vele, ahogy a proféta mondja, hogy szerelmesem és kedvesem. Aztán tovább gondolkodik a keresztény ember, de hát ez az új szövetségben is ugyanerről van szó, hiszen az egyházat, a kereszténységet és Krisztus kapcsolatát az apostol házassághoz hasonlítja. Mint két szerelmes ember, Krisztus és az egyház úgy kötődnek egymáshoz, mint a házastársak. Azaz a mi gazdánkkal van-e ilyen meghitt kapcsolatod? És most itt eszembe jut Luther Mártonnak egy nagyon mély gondolata, amit sok iratának az elején bevezetőül elmond, és ami összecseng mindezzel. Ő nem beszél szőlős gazdáról, de beszél Krisztusról, és azt mondja, hogy csak az vállalkozzon szólni és tanítani bármit is Krisztusról, Jézusról, aki már találkozott vele, akinek a szívét már átforrósította Krisztusnak a szeretete, akinek az életében volt valami esemény, mint ahogy az övében volt, hogy teljes valójában átélte, hogy a Krisztus létezik, hogy a Krisztus feltámadt, hogy a Krisztus az életem értelme. Ha ez nem történt valakinek meg az életéből, ettől nem rosszabb ember, csak ne akarjon tanítani. Ne akarjon a leírhatatlanról, a feltámadott Krisztusról okoskodni, teológizálni, filozofálni. Mert nekünk olyan szőlős gazdánk van, akivel személyes kapcsolatra juthatunk az ő kegyelméből, és Ézsaiás ezért nem tud róla másképp beszélni, vagy veszi a bátorságot, hogy egy bordalt idézzen, és Istent kedvesének és szerelmesének nevezze. De lépjünk tovább, mert nem csak ilyen oldaláról ismerjük meg a mi gazdánkat, a mi szőlős gazdánkat, hanem az ő kettősségéről is. Hiszen, ahogy már idéztem, kövér hegyoldalon választotta a szőlő helyét. Fölásta, megtisztította a kövektől, beültette nemes veszővel, közepére tornyot épített, sajtót is vágatott, várta, hogy jó szőlőt teremjen, de vadszőlőt termett. Aztán vált, és egész személyesen beszél tovább egyes szám első személyben a gazda immár. Mit kellett volna még tennem szőlőmmel, amit meg nem tettem? Vártam, hogy jó szőlőt teremjen, miért termett vadszőlőt? Most én megmondom néktek, mit teszek szőlőmmel. Lerombolom a kerítését, hogy lelegeljék. Kidöntöm a kőfalát, hogy összetiporják. Hagyom, hogy elvaduljon, nem metszik, nem kapálják, fölveri a tövis és a gaz. Megparancsolom a felhőknek is, hogy ne adjanak rá esőt. Ez a szőlős gazda kettőssége, amit elénk kerül. Az első jellemzője, hogy gondoskodik, kényezteti az ő szőlőjét. A legjobb hegyoldalt válassza, a kövektől megtisztítja a földet, és gondozza, ápolja, mindent megtesz a részéről. Úgy is mondhatnám, hogy kényezteti a szőlőt, de aztán várja, hogy jó gyümölcsöt teremjen. És az a tapasztalata, hogy vadszőlőt terem, ezért utána a kettősség másik oldala, hogy számon kéri a szőlőt, sőt, ítéletet hirdet a saját szőlője felett. Kettősséggel lehet a mi gazdánkról beszélni, hogy egyszerre gondoskodó, kényeztető, ugyanakkor számon kérő és ítéletet hirdető úr. Itt kell egy kicsit említsem a kontextusát ennek a több ezer éves proféciának. A történészek által, a kortörténészetek által tudunk arról, hogy a ketté szakadt Izrael, ugye Izrael és Júda ország része sem volt teljesen egységes abban a kérdésben, hogy mit kezdjenek a keletről támadó asszíriai hatalommal. Az északi országrész jobban meg volt ijedve, hiszen őket előbb várhatta az asszír támadás, azaz elkezdtek szövetségre lépni, és itt figyeljünk fel, a filiszteusokkal. Képesek voltak a filiszteusokkal szövetségre lépni, sőt a szírekkel, csak hogy megvédjék magukat. Júda pedig nagyon érdekes helyzetbe került, hezitál és lavíroz. Volt, amikor Asszíriához húzott, és ezáltal ellensége lett a sajátjainak, és volt, amikor ehhez a szövetséghez húzott. Ebben a kontextusban hangzik el Istennek ez a kettőssége, hogy gondoskodó, kényeztető, ugyanakkor számon kérő és ítéletet hozó úr. Mit jelent ez akkor reánk nézve, ma, amikor gondolkodunk a mi gazdánkról, a mi szőlős gazdánkról? Mindenek előtt azt, hogy ha ezt szemünk előtt tartjuk, akkor álljunk meg egy csendes percre, és tartsunk önvizsgálatot itt a bőti időszakban. Hol tart a mi életünk? Komolyan vesszük-e Istennek ezt a kettősségét? Vagy csak akkor fordulunk hozzá, amikor bajban vagyunk? Amikor jól megy a sorunk, akkor meg vagyunk nélküle is? Ebben a kettősségben benne van az, ha Isten ennyire gondoskodó és kényeztető, és ennyire szeret bennünket, akkor szeress te is. Ha ő előbb szeretett téged, akkor te is előbb szeresd a másikat, ne várd, hogy ő szeressen téged. Ha ő megbocsátott néked, kényeztet a bűnbocsánattal, te is bocsáss meg. Te is légy az ő hűséges tanítványa. Nem lehet vég nélkül a végtelenségig lavírozni, ügyeskedni Isten és a világ között. Igen, a gazda kettősségét kell meglátnunk, hogy szeret, előre szeret, ugyanakkor elhozza az ítéletet is, elhozza a számonkérést is. És végül egy harmadik jellemzőre is szeretném felhívni a figyelmünket, hiszen keresztényként olvassuk ezt a több ezer éves proféciát, és nekünk akkor immár 21. századi keresztényeknek mit üzen ez a réges-régi metafora, hasonlat, a szőlőről szóló kép? Mindenekelőtt azt, hogy Isten végül is teljesen, véglegesen nem mondott le a szőlőjéről. Tudjuk a történelmi eseményeket, a babiloni fogságról tudunk, de ezzel nem fejeződött be a választott népnek a története, sőt, ugyanez az Ézsaiás egy szolgáról, egy megváltóról prédikál, és mi már láthatjuk, hogy ezek beteljesedtek. Amiket Ézsaiás jövendölt, az úgy lett, azaz olyan gazdánk van, olyan szőlős gazdánk, aki megtartja a szavát. Nekünk keresztényeknek ezt nagyon kell tudnunk Krisztuson keresztül. Ő megtartja a szavát, ő szava hihető, ő nem csak ígérget, nem csak mond valamit, hanem szava hihető, következetes gazda. És ez óriási bátorítást jelenthet nékünk. Mert Krisztust nem csak megjövendölte Ézsaiás, hanem Isten benne beteljesítette az egész világ, benne a te életed megváltását is. Nincs most időm, hogy részleteiben kifejtsem azt, hogy ugyanakkor ez a kép a szőlőről és a szőlő gazdáról milyen gazdagon jelen van az egész Új Szövetségben. Már utaltam a szőlőmunkások példázatára, de néhány fejezettel később olvasunk a gonosz szőlőmunkásokról, arról, hogy a gazda elmegy távolra és a szőlőbe küld szolgákat, de az ott munkát végzők elzavarják őket, nem foglalkoznak velük, majd elküldi a fiát, remélve, hogy majd őt megbecsülik, és őt nem hogy elzavarják, hanem megölik. Vagy gondoljunk egy másik képre, ugyancsak Jézustól, amikor Jézus magára veszi, hogy van a szőlős gazda, én pedig a szőlőben a szőlőtő vagyok. Ti pedig a szőlővessző. És Jézus ott is elmondja, kapcsolódva ez a proféciához, hogy azt a vesszőt, amely nem terem szőlőt és gyümölcsöt, azt az ő gazdája, azt az én atyám lemetszi. Vegyük észre azt, amit mondtam harmadik jellemzőjeként a mi gazdánkról. Ő a szavát megtartja. Nem csak úgy mondtak valamit Ézsaiás próféta, mert úgy volt néki, hogy ezeket elmondja, hanem nekünk olyan gazdánk van, akivel bensőséges, személyes kapcsolatra lehet lépni, és te is személyes és bensőséges kapcsolatra léphetsz vele, vagy maradhatsz meg vele, ha már ez a kegyelmi állapot megadatott. Olyan gazdánk van, aki lelki, intim kapcsolatba akar veled lépni a belső szobádban, az életed hétköznapjaiban. Olyan gazdánk van, aki gondoskodik rólunk, ugyanakkor számon kér. Tehát ezt a kettősséget, ezt a komoly kettősséget mindig lássuk magunk előtt. És végül olyan gazdánk, ami gazdánk, aki a szavát és az ígéretét megtartja. Ha valamire ráteheted az életedet, és amire az eleink, az első keresztényektől fogva, akik hitben megmaradtak, azért maradtak meg, mert Isten szavára rátették az életüket. Mivel Krisztus mondta, Isten mondta, lehet, hogy nem értem, mégis az Isten szava az. És bátran hirdetem evangéliumként mindannyiunknak, és nekünk olyan gazdánk van, aki megtartja az ő ígéretét. Befejező gondolatként mi következik ebből, ha ilyen gazdánk van? Akinek ilyen gazdája van, ha van, akkor annak az arcán, annak a szemében csak reménység lehet. A külvilág látja rajtunk ezt a reménységet, hogy ilyen gazdám van? Nem sokszor erőt vesz rajtunk a depresszió, az elkeseredés, a szemünkkel szúrunk, szinte meg tudnánk folytani a másik embert, állandóan kértezünk, aggodalmaskodunk és bántunk keresztényként. Látszik-e a szemünkben, hogy gazdánk van? Ezért reménységünk van, ezért ragyog a szemünk. És most a világi vonatkozásban mit jelent ez az utolsó mondat? A világ bajai, sebei, amiről tudunk, háború, keresztényüldözés, járványok, szegénység, gazdagság ellenére tudunk-e optimisták lenni? Optimistán gondolkodni, mert gazdánk van, és a világnak is gazdája van. Bőt második vasárnapján velem együtt. Ki ezt kérdezze meg magától? Milyen gazdád van a mindenható szent és örök Istenben? Ámen. Imádkozzunk. Mennyei jó atyánk, köszönjük neked ezt a több ezer éves proféciát, amely azután Jézus tanításában is több helyütt, sőt az apostolok tanításában is megjelenik. Taníts minket a szőlőképén keresztül, hiszen itt a Kárpát-medencében is jól ismerjük ezt a képet. Köszönjük, Urunk, hogy Te személyes kapcsolatra hívsz bennünket, sőt, Krisztusban egész közel jöttél hozzánk. És köszönjük azt is, Urunk, hogy láthatjuk a Te hűségedet, a Te ígéreteidnek beteljesedését. Segíts minket, Urunk, hogy lehessél, maradhassál mindannyiunknak igazi gazdája. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Ámen. Az örökkévaló királynak, aki mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint övé a dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre örökkön örökké. Ámen.